Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Vizes történettel indítjuk a mai tetőteraszt, mert a napokban az áradások nem csak Európa szerte, hanem Románia, jobban mondva a moldvai rész déli, dél-keleti részén igen komoly károkat, sőt emberáldozatot is követelt. Arról fogunk most érdemben beszélni a műsorban, hogy a jogalkotás, a gyakorlat, illetve az eddigi tapasztalat mennyire segít bennünket arra, hogy hatékonyan tudjunk ehhez a katasztrófa helyzethez viszonyulni, amennyiben bekövetkezik. Most a Körösök vízgyűjtő területén ugyan nincs gond, de Pásztor Sándort kértem meg, hogy segítsen bennünket, hiszen ő a Körösök vízügyi igazgatóságának regionális igazgatója. Államtitkárként is részt vett sok esetben a szakterület fejlesztésében, és hát bizonyára konkrét megoldásokat, illetve válaszokat kapunk azokra a kételyekre és hiányérzetekre, amelyek ilyenkor előfordulnak. Köszönöm, hogy itt van velünk, bekapcsolódott a műsorba.
Szép estét kívánok én is a rádió hallgatóinak, örvendek a meghívásnak, hallgatom a kérdéseit.
Onnan északnyugatról tekintve ez az ország másik szegletében zajló történés sorozat mennyire tűnik iskola példának, mit lehetett volna másképp megoldani, illetve az a törvény, ami a 207-es, ha nem tévedek, és amelynek az 5. fejezete pontosan a megelőzésről, árvízvédelemről szól, mennyire segít bennünket abban, hogy eligazodjunk egy ilyen helyzetben, mennyire teremti meg azt a jogi keretet, aminek függvényében a helyi hatóságok, ha kell az országos segítséget is igénylő helyi autoritások hatékonyan tudnak fellépni.
Hát első kérdésnek eléggé komplex kérdés, csak erről tudnánk beszélgetni egy fél órát, de picit ugyebár emlékeztetném, és menjünk vissza csupán erre az évre, hogy mi történt ebbe az évben, és miért mondom én ezt el. Ugyebár láthatjuk, hogy egy nagyon hosszú csapadékszegény aszályos perióduson mondhatjuk úgy, hogy vagyunk túl, rendkívül markánsan, vehemesen ért véget ez a periódus. Mi monitorizáljuk a román-magyar határszervényen, és nem csak ott, de itt csak ezen a szervényen, 78 helyen a dalai vízszint változását, és ugye már láttuk, hogy ennek a periódusnak az eredménye az volt, hogy 1 métertől 2,5-2,70 méter csökkent a dalai vízszint a mélysége, tehát erősen megszenvedte a természet és a környezet ezt a periódust. Miért mondtam ezt a bevezetőnek? Mert van egy csak nem aranyszabály, hogy azért évre levetítve, vagy hidrológiai évre levetítve, azért a csapadék mennyiségek átlaga az mindig valahogy kialakul. Tehát aszály van, utána ez kiegyenlítődik, esősebb periódus van, és így jönnek ki ezek a bizonyos csapadék átlagok területekre lebontva. Ez itt ugyebár Barciumban körülbelül 500 és 700 liter per négyzetméter között van éves lebontásba. Aztán ebben vannak olyan periódusok, hogy 2 hónapig van 2-3-4-5 liter, aztán például most megnéztem a csapadék mennyiségeket visszajátszva 3-4 napra, azért átlagban 50-70 liter esett itt a környéken. Ez egy majd havi átlag, ugyebár ha azt az 5-600 litert visszahoztuk 12-vel, akkor 45-50 liter jön be egy hónapban, majd egy havi átlag kijött 3-4 nap alatt. De ami odát történt, odát. Tehát ami Moldva környékén történt, az egy teljes mértékben atipikus jelenség, hisz 210-220-230 liter per négyzetméter eső esett. Ez sok esetben körülbelül egy olyan fél évi átlagot, mert ott még kisebbek is a mennyiségek, mint ezen a részen itt, mert minket itt elkapnak a délnyugati áramlású ciklonok. Azt kell mondjam, hogy legalábbis Közép-Kelet-Európában, de Közép-Európában is láthatjuk, mi történik a Duna vízgyűjtőjén. Megjegyzem, Ausztria, Csehország és Lengyelország még többet kapott, tehát ott a 300 liter körüli mennyiségeket is súroltak, illetve Dél-Németország a négyzetméterenkénti esők. Ezek generáltak, nagyon szépen látjuk a műhold képen és a radar képeken, hogy mi történt az utóbbi napokban. Egy egyébként nem szokványos, köralakú ciklon forgott Közép-Európa fölött, átcsapva kelet fele, ezt nevezték aztán el Borisnak, aminek az egyik szárnya volt ez, ami a legkeletibb része volt, ami lehult Románia területén Moldvába, és javarészt lehult Közép-Ausztria, Dél-Németország, Csehország, Morvaország és Lengyelország területén, generálva például azt a nagy árhullámot, ami holnap-holnap után tetőzik Budapesten 9 méter fölött, és el van, akint van rakpartak, és teljes védekezésben van, 2000-ben főre Magyarország is. Mondhatnánk azt, hogy ez egy olyan típusú jelenség, ami nem szokványos, de erre mindig azt szoktam mondani, hogy hát hirtelen már körülbelül 120 éve mérjük, és vannak adataink. 120 év, rakjuk mellé, évtizedek mellé. Tehát olyan csekély az az idő, amiről adataink vannak, és látjuk a hidrológiai mozgásokat, vagy relevánsak, vagy nem. Nyilvánvalóan nekünk relevánsak, mert azóta mérjük. Megtörtént, hogy a múltban teljes mértékben másképp volt, csak még nem esünk bele ezekbe a mérési küszöbökbe. Ezért használatos a vízügybe azt, mikor halljuk a tévébe, vagy a sajtó, vagy az 1%-os biztosítású védművek, az 5%-osak. Ezek azt jelentik, mivel 120 éve mérünk, ugyebár az 1%-os azt mondja, hogy olyan szintre kell kiépíteni a vízügyi védműveket, hogy az egy olyan árvizet kibínjon, ami annyira nagy, hogy egyszer van 100 évenként. Az 5%-os az 5-ször megtörténhet. Jelen pillanatban az európai vízkeret irányelv ebbe az irányba halad, hogy 1%-os, maximum 2%-os szintre kellene kiépíteni a árvízvédelmi munkálatokat, de, és most jön a nagyon fontos része, ezt anyagilag nem bírják az országok. Tehát ahhoz, hogy akár Románia, akár Magyarország, akár Közép-Európa vízgyűjtő medencét 1%-os árvízvédelmi szintre kiépítsék, ez sok évi, túl sok évi büdzséje kellene ezeknek az országoknak. Emiatt aztán jó részt az történik, hogy az új létesítményeket, új tározókat vagy új típusú munkálatokat 1%-ra készítünk el, és próbáljuk felhozni, de ez egy nagyon hosszú munka. Azért volt ez a kicsit körben járt bevezető, mert hogy értsük meg, ott van, amennyiben látom, mert én most itt a parciumi részért felelek, de nyilvánvalóan a kollégákkal tartom a kapcsolatot napok óta, sőt, küldtünk is át anyagokat és eszközöket, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni. Azért mondtam el ezt mindezt, mert valószínűnek tartom, és szinte biztosnak tartom, hogy egy megfelelő szintű kiépítettség van, amit jelen pillanatban túllépett a vízoszlop, és szakember fejjel most azt mondom, hogy lehetne az előrejelzésben, a prevencióban, a lakosság kitelepítésében ebben a részben hatékonyabban dolgozni, de technikailag túl sok mindent nincs mit tenni egy másfél napos, két napos 200-220 literes esővel, mint ahogy látjuk, hogy Ausztria se tud vele mit kezdeni, mint ahogy látjuk, hogy Csehországban komoly gondok vannak. Tehát ezek Közép-Európának szokatlan, most szokatlan jelenségei, és ezen el kell gondolkodni.
Mert hogy lassan meg kell szokjuk.
Hát mert hogy lassan, ugyebár nem tudom Kolozsváron, hogy érzékelhető, Váradon 24 óra leforgása alatt kb. 25 fokot változott a hőmérséklet. Tehát 30 valány fokból lett 12 fok, vagy 13 fok 50 literesűvel. Nem jellemzők, a nagyfülénket megkérdezett, nem igazán volt ilyen. Ez van, ez jön, lehet vitatkozni, hogy az ember okozza vagy nem. Ebben most nem is mennék bele. Erre fel kéne készülni szakmailag. Fel kéne készülni azokon a pontokon, ahol úgymond kritikus pontjai vannak a rendszernek, és sajnos van rengeteg, és sajnos ezt a jelen pillanatban még az államháztartás, a finanszírozás nem bírja maga után húzni. Ez nem azt jelenti, hogy karba tett kézzel kell ülni. Megtörténtek az ilyen típusú, még emlékszem, hogy én osztogattam fél 2014-ben, 15-ben azokat az árvízvédelmi kockázati térképeket, amit minden önkormányzat megkapott ebben az országban. Emlékszem, hogy behívtam annak idején a megyei főépítészeti hivatal vezetőit, és elmagyaráztuk nekik, és a kezükbe adtuk minden megyére leosztva a digitális térképeket, amivel minden önkormányzat ebben az országban tudja a területén, hol vannak azok a helyek, ahol elöntés lesz. Most nyilvánvalóan nem beszélek hegyvidéki településekről, de szépen fel van térképezve minden lidár módszerrel, mindenféle tudományos technikai módszer, akár berepüléstől kezdve, hogy a megfelelő árvízhelyzet esetén hol lesznek elöntött területek. Azóta az utolsó 10 évben ennek volt egy második fázisa, és jelen pillanatban ezek az árvízkockázati térképek, amelyek ott vannak mindenütt. Önöknél is Kolozsváron, itt is Nagyváradon. A megyei építészeti hivatal le kellett osztani az önkormányzatoknak. Azóta lett egy modernizálása ezeknek, és már vízoszlop magasságokat tudunk megadni. Tehát el tudjuk mondani, hogy X területen, hogyha árvízhelyzet van, akkor éppen 40 centi víz lesz, vagy 1 méter 40 centi víz lesz. Ezeket mi használjuk jelen pillanatban, és itt térjünk rá a dolgoknak a törvényi részeire. Megközelítőleg 8-10 éve a vízügy, engedélyeztetési folyamatban kötelezően engedélyezteti az épülő létesítményeket. Ezeknek a térképeknek az alapján megkapják az engedélyt építkezni, vagy nem kapják meg az engedélyt építkezni. Ugyanakkor bent van az árvízvédelmi terület alatt egy csomó olyan létesítmény, amit építettek 50-60-80-100 évvel, amelyek ott vannak törvényileg, ezeket onnan ki kéne vonni. Nagyon nehéz probléma, mert itt Galacson én is megnéztem, és láttam, hogy szinte az egész terület árvízvédelmi elöntési terület alatt van. Na most nagyon nehéz azt mondani, hogy ez a falu holnaptól nincs, mert rossz helyre épült ezelőtt pár száz évvel. De ez ott van, ez ott látszott nagyon szépen, hogy ott van. Nem kéne tovább engedélyeztetni azt, hogy új létesítményeket hozzanak létre, lassan megpróbálni, vagyon típusú munkálatokat létrehozni, aminek anyagi határai vannak, hogy technikailag megoldani, vagy szépen lassan olyan helyre vinni, ahol jobbak a körülmények. Nehéz, ebből összesen annyi valósul meg, hogy az ilyen árvízvédelmi térképek által megadott területeken már nem fizet a biztosító. Tehát nem lehet biztosítani, sőt, próbálkoztak egy időben azzal, hogy aláírassanak olyan papírokat, hogy nem felel az állam azért a házért, vagy azért az épületért, amelyik árvizvédelmileg veszélyeztetett területen van.
Igen, csak hát ez nem biztos, hogy valószínű ugyanaz a helyzet, mint a, lehet, hogy meredek a párhuzam, a drogos, italos ember, aki ugye kikerül a kórházból, átviszik a menhelyre, és a mentőben aláírja, hogy saját felelősségére akar távozni, és akkor nyilván elengedik, ami jelentheti azt, hogy a következő útkereszteződésnél elcsapja valami. Hát gondolom ugyanígy nem biztos, hogy a legmegfelelőbb az, hogy azt mondja állambácsi, hogy én elvettem a védőóvó karomat a telekről, vagy az építményről, aztán majd rajtad áll gazda, hogy mit kezdesz az árhullámmal.
Az az igazság, hogy jelen pillanatban minden típusú árvízvédelmi befektetésnek egy nagyon komoly gazdasági háttérszámítása van, és ott nagyon jól kiszámolják azt, és ott bizonyítani kell, hogy most mondok egy példát, egy tározó vagy x kilométer gát vagy töltés megépítésénél, mennyi az az anyagi rész, ami a bevédett területek által, amit megelőz az állam, hogy elöntés alá kerüljön és megsemmisüljön, csak ezt összevetik a létesítménynek a költségeivel. És sajnos, ha ez nem tölti be azt a szerepet, hogy ez gazdaságilag pozitív szám legyen, akkor ez nehéz. Visszatérve arra, hogy nem rendelkezik, és sajnos ez van, én tudok számokat, én tudom, hogy például ebben az évben a vízügy országos szinten 135 millió lejből gazdálkodik befektetési szinten. Ezek a jó magyar szóval az investíció, tehát ezek az új munkálatok. Adok egy példát, Kolozsvári a példa. A Kalota-Szentkirályi tározót, azt mi építjük innen Váradról. A kalotaszegi tározónak a megépítése körülbelül 170 millió lej. Tehát értjük, egy állami büdzsé egy évre 135 millió lej, ez a tározó 170 millióba kerülne. Több ezer tározó van.
Igen, hát 3 évvel ezelőtt emlékszem, hogy Táncos Vilmos aláírt 3 törvénytervezetet, amelyek szintén erről szóltak, ott igen komoly összegek, de hát nem tudom, hogy mennyire sikerül ezeket ritmusosan véghez is vinni.
Tehát ez egy külön fejezet, én is dolgoztam rajta, mert a tanácsadója voltam a táncos miniszter úrnak tavalyig. Besikerült hozzunk a rendszerbe nagy pénzösszegeket a PNRR által.
Igen, pontosan ez.
Több mint 600 millió eurót sikerült befordítani csak vízügyi létesítményekre. Ebbe benne van például, hogy 13 olyan nagy tározónak a rekonstrukciója vagy a befejezése, amelyek sajnos ezek között vannak olyanok, amelyeket 20-25 éve építi, de anyagilag nem bírja az állam vinni a munkálatot. Tehát csak ezek a tározók több mint 200 millió euró. Ezek most vannak, jelen pillanatban jutottak oda, hogy már tendereztetési pályázat alatt vannak. Itt is van a lesutározó, ugye a Kolozs és Bihar határán, az is az egyik ilyen tározó, és benne van ebbe. Van jó pár Erdélyben, tehát a 13 nagy tározóból azt hiszem 8 itt van Erdélyben, és ezek mennek. Emellett még van körülbelül 70 millió eurónyi szükségtározó modernizálás és átépítés. Nagyon fontosak a szükségtározók, mert az ilyen nagyobb volumenű árvízeknél azzal lehet valamit segíteni. Én most tanulmányozom, napi kapcsolatban vagyok a magyar vízügyel. A Lajtán mosították meg a szükségtározót 2 napja, bementették meg Moson-Magyaróvárt. Nagyon fontos munkálatok, főleg síkvidéken. ott is bent van 14 darab szükségtároló rendbetétele. És bent vannak töltések is, tehát ezt megpróbáltuk, és ez a mi munkánk, európai pénzekből úgymond a többszörösét lehozni annak, amit az állami büdzsé tud nyújtani. Ez folyamatban van, elégedetlen vagyok én is személyesen a ritmussal, de befolyik. Nem fogja ez a pénz megoldani Románia ilyen típusú problémáit. Romániának sok milliárd eurónyi árvízvédelmi befektetésre lenne szüksége. Nem is beszélve arról, hogy a valamikor, főleg 60-as, 70-es, 80-as évek elejéig megépült nagy tározók lassan beérnek abba az életfázisukba, amikor komoly munkálatokat kell végrehajtaniuk. Tehát elérik a 50-60 éves életkort, ami arra predesztinál, hogy szépen rendbe kell tenni megint őket, mert ennyi a normális élettartama, ami után megint oda kell hatni, hogy átépíteni vagy rendbe tenni őket.
A törvénynek a 68. cikkelje szerint működik az országos, hát én most megpróbálom fordítani minél magyarabbra, gát és hidrotechnikai építmények védelmét szolgáló bizottság. Ennek mekkora a valós hatásköre? Mennyire tudja átfogni ezt a tematikát, és mennyire tud prioritizálni? Mert ugye itt az előbb az derült ki, hogy nagyon sok helyütt kéne javítani, karbantartani, illetve befejezni munkálatokat. Pénz az kevés van, és akkor ilyenkor, gyanítom én, akkor van egy sürgősségi sorrend. És valószínű, hogy ezek a térképek, amelyeket elkészítettek, abban segítenek a szakembereknek, hogy akkor tényleg egy prioritás listát fölállítsanak, és azt mondják, hogy ennyi pénzből itt a legveszélyeztetettebb szakasz, akkor ide fogjuk majd a, hát végül is véges anyagi forrásokból megoldani azt, amit föltétlenül szükséges. Vagy ez túl egyszerű és túl logikus, ahogy én mondom.
Két teljesen különböző dologról beszélünk. A következőt kell tudni. Romániában a vízi és árvízvédelmi létesítményeknek több gazdája lehet, és van. Egy speciális helyzetben vagyunk, mivel Romániában a víz az egy állami tulajdon, mert ezt azért mondom, mert nekünk ez normális, Európa több részén nem így van. Tehát, mit tudom, Skóciában a patak azért, akinek a kertjén átfolyik, és a vizet azt használja, tehát más törvények vannak. Lehet jobbak, nem tudom ezt kommentelni. Romániában a víztörvény úgy kezdődik, hogy a víz az a román állam tulajdona, és a román vízügy adminisztrálja. Na mostan, az árvízvédelmi létesítmények mindezért nálunk nagy többségben vagy vízügyi kezelésben vannak, vagy például a hidroelektrika kezelésben vannak az energiát gyártó nagy létesítmények, a legnagyobb tározók, kolozsvárjaknak ismerős ott a gyalui tározó, azok mind a hidroelektrika kézben vannak. Van egy nemzeti bizottság, amelynek folyamatosan vizsgálnia kell ezeknek a működés képességét és a technikai állapotát. Ez nem megy ebbe a részletekbe, ebből van az erdélyi Komisszia Transzilvánia, van a déli, van a keleti. Ezek folyamatosan átlagban 3 vagy 5 évre adnak ki olyan típusú engedélyeztetéseket és olyan típusú tanúsítványokat, amiben a kezelő, hogyha megteszi a kellő lépéseket és jó karban tartja ezeket a tározókat, illetve ezeket a létesítményeket, akkor megkapja a működési engedélyt 3 vagy 5 évre. Ez érvényes a román vízinek a saját létesítményeire is, érvényes más üzemeltetőnek a létesítményeire, és most a hidroelektrikát mondtam, de van egy csomó halastó, van egy csomó más típusút, mindegyikre kell. A törvény azt mondja, hogy mindenütt, ahol töltés van, gát van, és elzárunk valahol valamilyen vízfajást, aminek potenciális veszélye lehet egy árvíz esetén, az be kell legyen vizsgálva. Tehát ez az egyik része a dolognak. Ez folyamatosan történik. Ez be van osztva, anélkül, hogy mutassam a hallgatókat, az A kategóriák a legnagyobbak, ezek a nagy hegyi, hatalmas nagy tározók, a B kategóriák kicsit kisebbek, és lemegy egészen D-ig azok a helyi kicsik és halastavak.
Van elég szakember ahhoz, hogy...
Ez úgymond a minisztériumtól is vannak benne, tanárokból, professzorokból. Ez működik. Ezeket ellenőrzik. Ezt például én tudom, hogy itt a mi területünkön van 200-valahány ilyen létesítmény, azok folyamatosan be vannak vizsgálva. Nem játszhatunk ezzel, mert mindegy, hogy ki kezeli az árvíz, és maga az árvízet, aztán mi kell kezeljük. Vannak gondok, van, amelyeket közben meghal a tulajdonos, vagy ott hagyják, vagy elment, vagy tönkrement a cég. Ide is rendelkezik a törvény, mert automatikusan az önkormányzat át kell vegye akkor annak a felügyeletét. Tehát ez rendben van téve. A másik része a dolgnak, hogy a véges anyagi lehetőségből pont hova kerül pénz adott pillanatban, ez egy sokkal nehezebb probléma. Mert arról van szó, hogy a román vízügy maga előtt hengerget egy körülbelül majd, ha jól emlékszem, utána 400 olyan kivitelezési munkálatot, ami folyamatban van ebben az országban. Ebben van olyan, amelyik 85 óta folyik, van olyan, amelyik 10 éve folyik, van, ami 2 éve folyik, és folyamatosan nekiugrik mindenki annak, hogy ebből a listából fejezzenek már be egy párat, vegyenek már le belőle, hisz úgy kéne újat elindítani, hogy a lista csökkenjen, sajnos a lista évvel évre nő. Mert ott vannak a kényszerű helyzetek, lásd most Galacs. Ott Galacsra már készítik most a kormányhatározatot Bukarestben napok óta a kollégák, hogy valamilyen szinten helyreállítása munkálatokat lehessen elkezdeni. Az egy új munkálat. Az élet hozza. Most nyilvánvalóan erre kell gyorsan pénzt rakni, áthelyezni, mert nyomás van rajta, és probléma van, és az emberekkel gond van, és valamilyen szinten orvosolni kéne azt a szituációt, és akkor pont elmarad más. Sajnos ez folyik, nagyon nehéz ezt a dolgot kezelni, mert mindenkinek szüksége lenne, minden önkormányzatnak kellene, és szeretné érezni, be van védve, és sajnos az anyagi keretek nagyon végesek. Emlékszem, ugyebár én 90-es évek elején kezdtem, még a 90-es években is nagyobbak voltak a keretek. Kevés jut infrastruktúrára, voltak ennél még szűkebb évek, tehát nem azt akarom mondani, hogy most aztán világ vége van. Pont amikor én államtitkár voltam abban a 2-3 évben, még kisebbek voltak a számok, lassan emelkedik, de lassabban emelkedik, mint ahogy kéne.
Most, ha a védekezést nézzük, ugye én megpróbáltam szétnézni az interneten, ennek ipara van, és nem is akármilyen, a mobil gátaktól elkezdve a mindenféle egyéb eszközökig, és úgy tűnik, hogy valójában ez is egy vállalkozás, egy akár profitot is termelő tevékenység. Mennyire állunk mi ebből a szempontból? Hát nem azt mondom, hogy toppon, de legalábbis az információk szintjén mennyire világos az például önkormányzatoknak, hogy hol lehet beszerezni ezeket, melyek a leginkább ajánlott megoldások, mi a tárolási feltétel, és egyáltalán hogyan kéne ezeket az eszközöket úgy beszerezni, és úgy csőre töltve tartani, hogy akár egy ilyen váratlan helyzetben is menet közben bizonyos részeket, zónákat lehessen azért legalább részben megmenteni.
Itt most, ha erre egyszerűen kell válaszolni, akkor nagyon rosszul állunk. Tehát jelen pillanatban az árvízvédelmi kapacitás mind eszközökben, mind anyagban, mind emberanyagban jó részt a vízügynél van. Tehát a vízügy fel van szerelve, mondhatom, az nekünk is ilyen intervenciós csapataink vannak, árvízvédelmi raktáraink vannak, árvízvédelmi raktárak el vannak látva anyagokkal és eszközökkel, itt most hirtelen azt mondom, hogy több millió homokzsákunk van, itt homoktöltő gépeink vannak, szivattyúink vannak, eszkavátoraink, terrajtóink. Nyilvánvaló, hogyha egy szükséghelyzet van, akkor rögtön a vízügy által dolgozhatott kivitelezőkkel, vagy akárhonnan a cégektől, még úgymond hirtelen rekvirálunk egy csomó eszközt, hogyha kell, mert ilyenkor nem lehet sokat gondolkozni, hanem egyszerűen látja az ember, hogy most ha valahova kell 40 terraut, akkor 40 kell. Nekünk meg van 6, úgyhogy 30-at még kell szerezni gyorsan, egy nap alatt. Ezek így működnek. Ezek területileg el vannak osztva az igazgatóságra. Én most az én igazgatóságom nevében tudok beszélni. Tehát én tudom, hogy van a felső Biharban, Margita környéken, ahol Berettyóért lehet kezelni. Tudom, hogy van Nagyvárad környéken a Sebeskörös, és van délen körös kisjenőben az Arad megye és a Hunyad megyei részt a Fehér Körösön, illetve a Fekete Körösön lehet kezelni. Na most miért állunk rosszul? Mert az önkormányzatnál szinte semmi nincs. Miért nincs? Mert nem prioritás az önkormányzatnak, amikor anélkül is kevés pénzből gazdálkodik, hogy egy raktárba töltsön fel valamiket, ha már egy pici pénz van, akkor járdát csinál, vagy jutott, vagy csatornázás, vagy vízellátás. Sajnos ez a gondolkodás.
Törvényben ezt nem lehetne szigorítani, tehát hogy rávenni tulajdonképpen az önkormányzatokat, hogy elkülönítsenek kötelező módon, általában katasztrófa védelemre, és hát persze azon belül vízügyi védekezésre, egy évente stabil összeget, most én nem azt mondom, hogy ezzel megoldódik, de hogy akkor valamilyen módon ütemesen föl lehetne tölteni ezeket a raktárakat, akár az elévült
sajnos
eszközöket lecserélni, stb.
Sajnos ezt most tapasztalatból mondom, mert ugyebár a megyei önkormányzat vezetője voltam az elmúlt mandátumig. Rengeteg önkormányzatnak a bevételein nem elegendőek arra, hogy saját magát eltartsa az év végig. Tehát ezzel most elmondtam mindent. Ha egy pici pénze van, akkor valamennyit szeretne javítani az önkormányzat életminőségén. De ezt most mondom, mint amit, aki belülről látom a dolgokat. Törvényi szinten, más típusú jogi szinten haladtunk, hisz az önkormányzat vezetője, a polgármester, a helyi védelmi bizottság vezetője. Információs rendszerek vannak létrehozva, megvannak az árvízvédelmi térképeink. Megvan az informatikai rendszerbe kidolgozva minden önkormányzatra, hogy ahogy jön a probléma, hogyan kapcsolódik be, és mi történik. Nekünk megvan a rendszerbe a vízügynek, hogyan települünk oda ki. De Isten igazából nem számítunk arra, hogy nem tudom, kijövünk egy településre, adjak egy települést Körösfőre, és mi kivonulunk 100 000 homokzsákkal. Most példát adtam Körösfőre, nem jó, mert hegytetőn van, de most csak mondtam egyet. És akkor az önkormányzat azt mondja, neki is van 50 000. Nincs ilyen. Szinte elképzelhetetlen. Lásd, én látom a magyarországi példát, például Budapestet jelen pillanatban a budapesti önkormányzat védi. A rakpartokat, mindent ők. Tehát ott más típusú a rendszer. De arról gondoskodik az állam, hogy az önkormányzatnak a kezében legyen olyan lehetőség. Biztos jó lenne, ha éreznénk azt, hogy ránk van duplázva, főleg a kritikus helyeken. De ezt továbbra is úgy érzem, hogy én nagyon nehezen tudom megbeszélni ezt egy polgármesterrel, hogy ő most vásároljon x millió lejre eszközöket, hogy amikor árhullám van, ő tudja magától védekezni. Nem, itt sajnos az a példa várnak minket. És akkor még nem beszélek egyáltalán egy másik részéről a védekezésnek, ami a víz minőségi védekezés, mert sajnos az is egy fontos fejezet, mert főleg árvízkor, de nem csak, minőségi problémáink vannak, és rengeteg olyan anyagunk van, és intervenciós eszközünk, amivel vízminőséget próbálunk védeni, mert nem mindegy, hogy egy árhullámkor, példát adok, elönti a benzinkutat a víz, és belejön mint pár ezer liter üzemanyag, és lefele nem lehet vízellátással beszélni pár településet. Ezekre vannak szenáriók, ezek elő vannak készítve. És mégis egy csomó helyzetben váratlanul ér önkormányzatokat vagy településeket komoly árvízvédelmi probléma, lásd most Galacon, de visszatérek, ottól kezdtük, nagyon nehéz 220 liter vízzel felvenni a versenyt, főleg amikor láttuk az előrejelzésben 100-110 litert adtak pont a felé.
Ez a víz és tűz kérdése. Van az önkéntes tűzoltó egységeknek a rendszere, időnként hézagos, van, ahol működik. Nos, róluk tudom, hogy gyakorlatoznak, hogy azért van egyfajta belső dinamikája annak, hogy toppon tartják magukat készültség esetén. Vízvédelem szempontjából indokolt-e például ilyen jellegű szimulálásokat tartani, pontosan azért, hogy a helyi erők olajozottan, hatékonyan, gyorsan tudjanak lépni, mindaddig, amíg megjön a támogatás, az erősítés a vízügyesektől, a katonaságtól, akár a szomszéd település irányából.
Ezek léteznek most is. Nagy hagyománya van például itt Biharban, főleg a, és hát el kell mondjam, a magyar településeken szinte mindenütt önkéntes tűzoltó egységek vannak, illetve fogalmazzunk úgy ilyen polgárvédelmi egységek, tehát van a településen, a faluban egy valamilyen szintű biztosítási rendszeri, őket használjuk, ők velük együtt kéz a kézben társulunk, csak az arányokkal van gond. Ott van 7-8 ember, és azért védekezni több száz emberrel kell. Az egy következő variáns, hogy mi folyamatosan, ugyebár most megint zárjában mondom, support techniknek hívek, mi vagyunk a technikai feltételt megadó egység egy árvíz esetén, és mozgósítjuk a katasztrófavédelmet, ha kell a hadsereget, és nyilvánvaló, mivel a polgármester a helyi védelmi egységnek a vezetője, ő elméletileg meg gyakorlatilag talpra kell tegye az épkézláb férfiakat, és nem csak a településen, hisz a saját javaikat védik. Erre a technikai rész mi mondjuk, mi kell megmondjuk, hol, milyen magas homokzsák, miből rakjuk, itt a zsák, itt a homok, fiúk rakjuk. Mi hozzuk a gépet, mi mondjuk meg, hogy mi a hidrológiai előrejelzés, mi mondjuk meg, hogy holnap este 10 órakor lesz a csúcs, addig ki kell tartani, ez mind mi vagyunk. Emellé akármilyen segítség, ezt itt rengetegszer csináljuk. Akármilyen segítség jól jön, mert az árvíz mindig esőben van, rossz körülmények között, hidegben és éjjel, ez már szabály. Ezt mi tudjuk. Mi nekünk megvan a kiépített reflektor, több kilométeres kivilágítási lehetőségen, generátorokkal. Tehát eszközzel, árvízvédelmi készültségi eszközzel azt kell mondjam, hogy jól fel vagyunk szerelve, az képest, hogy mi volt ezelőtt 10-15 évvel. Emberanyagba állunk gyengébben, sajnos. sajnos. Itt viszont nagyon-nagyon fontos a helyieknek a közreműködése. Ezért kulcs szerepe van a helyi önkormányzat vezetőinek, hisz neki ki van adva, ez neki ki van dolgozva lentik, hogy még településnek hány embert kell mozgósítani, és ezt ők tudják. Szoktunk ilyen típusú próbákat rendezni, amiben riadóztatjuk őket. Persze beküldjük a faxon vagy az e-mailen, hogy vigyázzat, ez egy próba, hogy lássuk a reakcióidőt.
Mi a tapasztalat?
Vegyes. Szimuláltuk azt, hogy innen Váradról mennyi idő alatt indul el az egység, mert van árvízvédelmi intervenciós egységünk. Ezt próbáltuk levinni 4 óráról, akár 2,5 órára. Míg jön a nagykocsi, a darúval felrakjuk, felteszük a zsákokat, aki jön a raktáros, nem jön a raktáros. Tehát ilyen jellegű problémák, erre meg van csinálva a rendszerünk. Jön a következő probléma, hogy a polgármestereknek egy része, nem tudok most százalékot, 20-30%-a éppen a sarokban van a telefon, és nem veszi észre a riasztást, meg akkor próbáljuk más rendszeren is adni. Ez mindig jellemző, illetve későn veszi észre. Illetve megkérjük a szomszéd polgármestert, hogy csináljon valamit, mert a kolléga nem veszi észre. Ezeken nincs szólni kell. Ezeken mind folyamatosan csiszolni kell, de az képest az előrejelzési, a riasztási rendszer hogy állt ezelőtt 10-15 évvel, az képest sokkal jobban áll. Nem is beszélve arról, hogy most már a RALET rendszerben maga az állampolgár is megkapja a riasztást. Ez ezelőtt még 10 éve nem létezett.
Igen, hát ilyen szempontból tényleg azt is mondhatnánk, hogy fényéveket fejlődtünk. Lemegy az ár, és utána jön a kármentés, felmérés, meg ugye helyreállítás. Na most ilyenkor mennyire sikerül szakmai szempontból odahatni, hogy azok a mellékágak, azok a vésztározók, azok a helyi lehetőségek, amelyek egy elkövetkezendő árvíz esetén bevethetőek, csak éppen most nem voltak olyan állapotban, tényleg úgy alakuljanak és úgy álljanak majd rendelkezésre, hogy az éppen aktuális katasztrófának az 50%-át kivédjék. Most mondtam én is egy arányt. Mennyire lehet erre odafigyelni, akkor, amikor mindenkinek az a gondja, hogy a Baromfit elvitte a víz, hogy végül is a házát ki kell szárítani, hogy akár épületeket kell lebontani, mert életveszélyesekké váltak, és újat fölhúzni. Tehát, hogy azért kérdem ezt, mert ilyenkor lehet talán fogékony a közeg, legyen az a helyi önkormányzat, vagy a megyei hatóság, vagy bárki, hogy akkor most végre valamilyen szinten tegyük helyre a dolgokat, adjunk esélyt arra, hogy hatékonyabban védekezzünk következő alkalommal.
Ezt is több részre osztanám. Onnan kezdeném, hogy minden vízügyi igazgatóságnak van egy árvízvédelmi intervenciós készlete. Jó román szóval stokdiaparáre. Ezt egy normatív adja meg. Megvan arra határozva, hogy mennyire komplex az igazgatóság területe. Lásd például, a Körösök vízügyi igazgatóságának van a legtöbb töltése Romániában. Ennek történelmi okai vannak, ugye 1800-as évek végén, 1900-as években Magyarország építette a töltéseket a Tiszáról felfele, de itt ugyebár jó pár töltés meg akkor meg lett építve, persze azóta meg lettek magasítva, stb. De a töltés hosszakra levetítve több mint 1200 km töltés van ezen a területen. Megnézik, mennyi tározó van, megnézik, milyen komplex a helyzet, és a normatív megadja kb. 100-valahány eszközre lebontva, itt csak hogy értsük meg, elemlámpától üzemanyagig, például akármely pillanatban több 10 000 liter üzemanyagunk van besztokkolva, amit csak védekezésre használhatunk, az mit tudom én, 2 évenként kicseréljük. Elhasználjuk, és rögtön kicseréljük, hogy friss legyen. Homokzsákokig, fóliáig, deszkáig, ásó, generátorok, eszközök, kalapácsok. Uh-huh. Tehát szivatjuk persze. Ez mind megvan egy stokkon. Nyilvánvaló, hogy az árvízvédekezéssel, amikor van egy komoly védekezés, ebből egy része elmegy. Mert ugyebár a fóliát nem tudja összeszedni az ember. Homokzsákok elmennek, az üzemanyag elhasználódik, az eszközök.
Kopnak, csorbulnak,
egy
igen.
Uh-huh. Egy része eltűnik, mert mikor kiosztjuk a településen az X ásót és az X csákányt, abból a fele jön vissza, mert hát viszik az emlékbe. Mindegy, ez egy másik tipikus eset. A lényeg az, hogy normatív van arra, és ezt mi rögtön, amiután lezárult a védekezést, ez jegyzőkönyvezi, ez a törvény. És ezt rögtön pótolja. Mert az árvízvédelmi eszköztár komplet, az szinten kell legyen mind. Hisz most lett vége az árvíznek, jön a következő. A helyreállítási munkálatokról. Általában Ilyenkor az szokott történni, erre megint jó román szakszó van, hogy lucra de urgenta, semmilyen építkezés, hirtelen kiadott építkezési engedély nélkül és dokumentáció nélkül, hogy nyilvánvaló, hogy felmérik és a vízügyisek összeraknak egy intervenciós munkálatot, hogy helyreállítsák a töltést. Nem maradhat egy elvízvezeti töltés nyitva. Tehát nem lehet, hogy most árvíz volt, 200 méteren kimaszakadva a töltés, az majd egyszer lesz építkezési engedély, és jövőre megcsinálják. Mert lehet kérni, hogy majd az új árvíz. Ezeket rendbe kell tenni. Ezeket ilyen gyors, urgencás munkálatokból megkapnak ott a környéken levő ez a törvény. Olyan jellegű céget, ami szakembere be is, és megcsinálják. Na, innen jön a probléma, hogy átlagban ezt még megcsinálják kormányhatározattal, le odaadják a pénzt.
Igen, van sürgősségi alap, és abból utalnak, igen.
És akkor erre kéne aztán elgondolkozni egy év múlva, hogy hogyan kéne ezt technikailag megakadályozni a perspektíva, még egyszer ez ugyanott megtörténjen. Na, itt vannak már a bajok. Itt jön megint az a fejezet, hogy a befektetési listán be kéne jutni 463. pozícióba, vagy rá pénz, vagy nincs rá pénz. Sajnos ezek a hibája a rendszernek. Tehát átlagban kevés olyan helyzet marad, amikor egy tönkrement árvízvezeti munkálatot úgy hagynak. Mert erre törvényi kötelezettség van, rendbe kell tenni. Hogy tovább gondolni aztán, hogy gyertek egy alaposabb, nagyobb munkálat, hogy ne történjen ez meg ez ritva azután. Sajnos. Én mondom a rendszer hibáit, mert látom őket.
Hogyha most ezt a moldvai esetet nézzük, azon kívül, hogy a politikusok oda zarándokolnak, mert ugye most választási kampány is van, és ott megpróbálják empatikus arcukat fölvillantani, mert egyebet nem látni.
Zárójelben mondom, mert nagyon nagy, igen. Most a hét elején azzal küzdködtem itt, hogy egy csapatot küldjek Galatra, meg egy csapatot küldjek a Sziget közbe, Mosonmagyarvár, Komárom közé. Mert ilyenkor az van, hogy aki nem érint, azt próbál segíteni, meg ez a kötelezettség, mert egy társaság vagyunk. Ugyanez van odát is. Odát is vonul az egész politikum az árhullámmal együtt. Elkezdik az osztrák határszervény, és levonulnak budapesti.
Na most, hogyha...
Kelet-európai betegség.
Igen. Akkor, ha ezt említette, hogy van egy ilyen határon átnyúló közreműködés, ez viszont is működik? Tehát amikor itt van gond, akkor egyből csörögnek az ottani határon túli Bihar megyei kollégák, hogy mivel segíthetünk?
Ez ennél komplexebb a két állam között. Tehát az európai vízkelet irányelv azt határozza meg, hogy nincsenek politikai határok a vízgyűjtőkön. Ezért van felépítve Románia is vízgyűjtőkre. Önöknél a kolozsvári kirendeltség, a kolozsvári regionális igazgatóság, csak példát adom, hogy értsük, viszi Kolozs megye jó részét, mert Körösfég a miénk, meg Körös víz, ugye, meg Körösfőn ered a Körös. Körösfőtől Kolozsvártalra már Szamos medence van, meg egész Máramaros is Szamos medence, meg Szilágy megye egy jó része a Szamos medence, meg Szatmár megye Szamos medence. Tehát ezek regionális kirendeltségek, pontosan meghatározza az utolsó patakig, hogy még hova folyik, és medencére van. Például Kolozs megye háromban van osztva, egyik része a miénk a Körösé, másik része a Szamosi a közepe, és az Aranyos az már Maros befolyás, az már a Marosiaké. Tehát értjük, hogy mennyire nem számít a politikai határ. Ez így van a román-magyar határokkal is. Tehát a Körösök vízügyi medencét szinte a közepi metszi a határ. Nekünk közösen kell védekezni, közösen kell vízminőséget rendezni, közösen kell rendezni azt, hogy jelen pillanatban kisebb gondunk a védekezésre, 8 napot nincs vízünk, és biztosítanunk kell a határszervénybe a vizet, hogy megfelelő mennyiségű legyen. Tehát ezek közösen működnek, rengetegszer. Amikor 2000-ben átszakadt a fehérkörös töltése, a magyar fél védekezett román területen. Az ő érdekük is volt. Mikor a román fél megépítette a Berettyón a Berettyószikla kitározót, a határtól 60 kilométerre, és abba be tud fogadni 17 millió köbméter vizet árvízkor, akkor bevédünk 50 kilométert Magyarországból is. Magyar félnek nem kellett töltést magasítani és gondolkozni, hogy jaj, mi lesz a Berettyón, ha árvíz lesz, vajon mennyit költök rá, mert Romániában megfogjuk az árvízet, Berettyó szép lakot.
Végül is a közlekedő edényeknek a törvénye vagy logikája szinte itt alkalmazható. Moldova és mármint itteni és a Pruton túli Moldova köztársaság együttműködéséről milyen jelzések vannak? Mert ugye ez pontosan ugyanaz a helyzet, csak Pepitában.
Nem. Helyesbítenem kell. Uh-huh. Ott elválasztja a Prut őket, ami egy határfolyó, aminek van jobb partja, bal partja. Kicsit másképpen működik. Itt a vízügyi medence közepe van elválasztva. Igen. Tehát innen oda folyik. Ott nem folyik innen oda.
Igen, ott meg észak-dél irányba megy. Igen.
Így van, és mindegyik a szemközti part. Ettől függetlenül ott is van közreműködés, muszáj legyen. Vannak hatalmas tározók a prúton, amit közösen üzemeltetnek. Vagy a Duna is elválasztó, de Románia együttműködteti a vaskaput a szerb résszel. Tehát ezek tetszik, nem tetszik, ezek így néznek ki. Ez nem lehet úgy, hogy az egyik fél csinálja, a másik nem csinálja. Példát mondok rá, mert annak idején én ott ettem meg a napjaimat vele. Ha a vaskaput nem mozgatja jól közösen a román és a szerb félár vízkor, Belgrád el van öntve. Nem kerülhetünk olyan helyzetbe a szerb fél rákényszerültségbe, hogy gyorsan kinyit mindent, mert ha ők egyedül nyitnak ki mindent, akkor meg elöntik körülbelül 50-60 ezer embernek a területeit románré. Tehát ez azt jelenti, hogy mint például most, amilyen eset van, hogy tudjuk, hogy jön a Dunán 9-10 ezer köbméter, akkor előirítések vannak az egyébként 60 kilométeres vaskapui tározónál, hogy legyen helye a víznek. Ezek csak koordinált lépések lehetnek. Erre szabályzat van, erre megvan adva, milyen színnél, milyen hozamnál hogyan kell lépni, és ezt a szakemberek halálpontosan be kell tartsák. Ha nem, akkor kár és szenvedés a vége.
Ez a Dunai árhullám, ez ahogy én értettem, és szintén szakemberek véleményét olvasva mazsoláztam ki, ez lényegében a román szakaszon nem kéne, hogy gondot okozzon.
Ez így van.
Mert hogy mennyiségében is kisebb, mint a legutóbbi legnagyobb, és amúgy is a domborzati és meder méreti körülmények nem teszik úgymond lehetővé, hogy itt bármiféle plusz stressz forrás legyen ez a levonuló. Hát jövő héten itt lesz lényegében.
Ne, ez már most emelkedik, én nézem az adatokat. Uh-huh.
De hogy maga a
majdnem
tetőzés.
Majdnem úgy van, mondja, jól informált. Tehát a következő éve, már Mohácsnál magyar területen az árhullám, mi úgy mondjuk, hogy leszekszik, elterül. Több okból. Egy, a meder szélesedik nagyon, és a fő, mi ilyenkor modelláljunk, és erre külön rendszerünk van, modelláljuk a bejövő vízmennyiséget. Mi látjuk azt, hogy fentről, már Németországból a Duna magas vízállással jön, erre rájön az ausztriai bejövő folyók, rájön a Rába, rájön a Lajta, a Mura, a Garam, a Vág, ezek mind táplálják a Dunát, ezek mind okoznak egy harmadfokot fent Budapest fölött, és akkor hirtelen észre lehet venni, hogy észak-keleti része a medencének nem kapott esőt. Tehát a Tisza, a Samos, a Körösök, a Berettyó, az Ér, a Maros, az összes befolyó észak-kelet felől nem táplálja a Dunát. Emiatt egy nagyon alacsony ezelőtti dunai vízállás miatt egy vágtató árhullám van, tehát egy gyors árhullám van, ami mindig elterült, és nem kap utánpótlás középső és lenti szinten. Ez azt jelenti, hogy el fog terülni. Ez egy ennyi első fokot fog okozni Romániában. 9-10 ezer köbméter per szekundumot. A Duna alsó folyása elvisz akár 15 ezeret is, tehát ez nem egy világvége helyzet. Ott van egy gond Budapest fölött, aznak még kell 2-3-4 nap, hogy megoldódjon. Én azt gondolom, a magyar kollégák megoldják, mert láttam és tárgyaltam velük, nagyon jól előkészültek. És a romániai területen ez nagy gondot jelenlegi vízállásért nem fog okozni. Része a természeti helyzet. A magas part az a bolgároknál van, a bolgár oldal, nekik nincs árvízhelyzetük soha. Romániai oldalon a Duna mellett ott elöntődnek átlagba területek, de ezek ilyen mocsaras, olyan típusú területek. Látszik is a térképen, amikor megnézzük a Duna folyót, a sötétzöld.
Sötétzöld sáv, igen.
Igen, az mind, az történelmileg olyan terület. De most még erre se lesz nagyon szükség, ott se lesznek nagy elöntések, mert a 9-10 ezer köbméter per szekundum, ez nem egy extraordináris nagy mennyiség. És az az érdekes, még ezt én is tanultam, mert innen várható nincs, hogy lássa az ember. Bukarestben voltam sokat a vízügyen. A Duna természetileg olyan szépen megvan oldva, hogy Bukarest alóltan a Duna delta fele nem igazán történik árvíz. Olyan szépen el tud terülni, hogy amire odajött a Duna deltába, egy minimális 1 méteres, 1 méter 20 centis emelkedést okoz, és a rengeteg ágból, meg a rengeteg vízi világból eltelt.
Hogyha most ugye említette azt, hogy a magyar vízügyi kollégák jól felkészültek, illetve ott vannak és a helyzet urai, ilyen esetben, ugye az ember belegondol, hogy vannak gyakorlatok, van ennek szakirodalma, van törvényi keret, vannak mérések, mindenféle rendelkezésre áll, de A legjobb tanulási lehetőség talán pontosan az, hogy terepen megnézni, hogy hogy is működik tényleg ez a védekezés. Szokott-e lenni, vagy bevett szokás-e az, hogy ilyenkor akár egy delegátus kimegy, átmegy a szomszédokhoz, és megnézi, hogy effektív, hogy működik, hogy működtetik ezt a rendszert, jegyzetel, vagy kérdez, és akkor azzal a tapasztalattal jön vissza, ami tulajdonképpen egy gyakorlati próbát is kiálló tudásanyag, és amit be lehet majd építeni, persze a léptékeket és a sajátosságokat figyelembe véve a saját hát eljárási rendszerbe, vagy akár átvinni, ha kell, belső rendelkezésekbe, szövegszerűen, vagy miért ne még akár törvényi szinten is kodifikálni.
Tehát ez is egy komplexebb dolog. Azt kell tudni, hogy azért, amire azt mondtam, hogy a magyar fél jó van, fel van készülve, és előre látta a dolgokat, ez ugyanaz van itt is. Tehát a Dunán ma is már 3 vagy 4 beszélgetés volt, és látom, kapom az adatokat, én itt váradom, mert benne vagyok a rendszerbe, hogy milyen előkészületek vannak a Dunán. Nyilvánvaló van egy megelőző része, de most nem megyek bele, mert sok idő, de összehangolódik a vízhozam, a meteorológiai előrejelzés, a hidrológiai előrejelzéssel, és nyilván ezekből a szakemberek legyártják elég pontosan 10-20 centi különbséggel előrevetve 3-4-5 napra hidrológiai szinteket. Ezen kívül azt kell tudni, hogy kötelezően a vízügy minden évben legalább 2-szer, mi átlagban 3-szor vagy 4-szer szimulációs gyakorlatokat hajtunk végre. Mi szimuláljuk az árhullámot. Úgy szimuláljuk az árhullámot, hogy ezt kiküldjük önkormányzati szintre, kivonulunk a csapatokkal, megcsináljuk a homokzsákokat. Békeidőben úgy van. Szinten tartjuk a csapatainkat. Erről szól a reakcióidő, erről szól, hogy honnan, hogy képezünk lehetetlen helyzeteket, mint egyszerre esik, meg széjjel megy a töltés, meg a zsilip is megy, meg áram sincsen. Tehát próbálunk ilyen helyzeteket létrehozni, lássuk a reakcióképességet. 2. A két fél, mivel visszatérek arra, hogy közös medencében élünk, és akárhol történik egy probléma, az közös probléma. Mi minden évben bevizsgáljuk egymás felkészültségét, és a műtárgyaink technikai állapotát. Ez azt jelenti, hogy a magyar fél átjön ide, és nagyon komolyan jegyzőkönyvöz és végigjárja a töltéseinket, a műtárgyainkat, a zsilipjeinket, a tározóinkat, és megnézi. Úgy látja, hogy a felvíz fel van, vagy nincs felkészülve egy téli periódusra, amikor több esély van az árhullámra. Ugyanezt mi is megcsináljuk az alvízen náluk. Tehát ez egy jól rendbe és pontra tett rendszer, amivel visszatérek el, hogy egy medencében élünk, mindegy a kezelői viszony, mindegy, hogy most pont a közepén az alvizet a magyar fél kezeli, a felvizet a román fél kezeli. Ezért jutunk aztán oda, hogy mikor jönnek keletről a kollégák, mondják, hogy fú, hát nálatok milyen rendben vannak a dolgok, rákényszerít minket a történelem meg a földrajz, mert kell mondjam. De mi készenlétbe kell legyünk, és rendbe kell legyünk egyfolytában. Ennek hagyománya van. Voltak olyan projektjeink a közösen határmenti projektekben, és most is van. Ezt a rendszert erősítjük árvízvédelmi készlettel, raktárakkal, közös olyan csapatok létrehozásával. Nincs határ. A mi szempontunkból nincs határ. Tehát ha én úgy döntök, hogy a határfelvény előtt van 3 kilométerre problémám, és a magyar fél jobban odaér, területileg jobban sikerül, jobb bejárhatás, akkor ők jönnek. Ha nála van egy probléma, és én érek oda, jobban én jövök. Ezt jegyzőkönyvesztetni kell csak. Erre még csak nem is kell az, hogy én most kezdjem a telefonokat Bukarestbe. Például a múlt héten beszóltam a főigazgatóságra, hogy megtörtént, hogy a héten bedobok egy csapatot. Azt mondták, rendben van, csinálj meg a papírokat, és menjek, hogyha kell. Ugyanez megtörténik keleten Galasz fele is. Tehát ez egy mobilitást eredményez ez a dolog, de ez a két fél között működik. Mi nagyon jól ismerjük egymást a politikát. Tehát tudjuk az összes szakembereinket mindegyik területen. Még a gátör szinten is, tehát olyakat csináltunk, hogy a gátöröket elvittük egymáshoz. Hogy tudja azt az egyik, hogy még van a másiknál, ugyanazon a folyón, és mi történik.
Gondolom, hogy a Tanú című filmet nem vetítették le közösen.
Pedig azt nem vetítették le.
ez lenne az egyik szabadidős foglalkozás, mert hogy ott van egy ilyen szakmai része is a szcenáriónak. Pásztor Sándor a Körösök vízügyi igazgatóságának regionális igazgatója volt itt velünk, és hát oldotta a feszültséget, töltött még vizet a pohárban. Én azért, ahogy így a beszélgetés zajlott, volt a benyomásom egyre inkább, hogy ugye van az optimista meg a pessimista látásmód, hogy tele van, vagy nincs tele a pohár. Én nekem az a benyomásom, hogy lehet, hogy a mi agyunkkal mérve túl lassan, de folyamatosan telik ez a pohár.
Erre most most azt a mondatot válaszolnám, hogy azt azért ne felejtsük el, mert ezt mindig elmondom, hogy pontosan két árvíz helyzet között vagyunk most is. Tehát jön a következő árvíz. De erre aztán mindig meglepődik a sajtó. De ez most pontosan így áll. Nem tudjuk, hogy ez két év múlva, vagy egy év múlva, vagy öt év múlva. De erre valamilyen szinten folyamatosan a lehetőség adta helyzetbe fel kell tudni lenni készülni. Nyilvánvaló, hogy sosem elég az emberanyag, nyilvánvaló, hogy az eszköz, azért az eszköztár az fejlődik, az határozottan. Hát úgy néz ki az árvízvédelmi raktárunk néha, mint egy kisebb fajta kiállítás, mert azért sikerült sok jó eszköz beszerezni. Nyilvánvaló, hogy az események nagysága ezt lenullázza vagy nem, de a hatékonyság nőtt. Azt most én is mondhatnám, hogy elférne még jó pár ember, amikor vészhelyzet van. Jelen pillanatban látom, hogy az történik, hogy Kelet-Magyarországról összes vízügyet átirányították Nyugat-Magyarországra. 1200 ember lett átirányítva. A Diszántúli vízügytől, Körösök vízügytől, Gyulától, Fetív vízügytől, ez a Felső-Tiszai vízügyigazgatóság, a Szolnoki attól. Mindig emberanyag probléma van, a sose elég. Plusz nálunk még nagy probléma, én látom ezt, mert ezzel az országgal foglalkoztam sokat. Más a mentalitás itt, nekem vannak olyan településeim itt a nyugati részen, ahol az emberek, és sajnos idős emberek, de így élt el az életét. Látja, hogy megnőtt a víz a töltése, jönnek maguktól, kiállnak a töltésre, hogy na akkor csináljuk. És látom sok helyen délen, hogy nem lehet megtalálni őket, mert ők nem jönnek a saját településért. Mentalitásbeli problémák is vannak. Ezen nagyon sokat kell dolgozni, és az utolsó nagy probléma lenne, amit zárójelbe tennék, egyre szűkül a szakember, a gárda. Tehát sajnos nem pálya a fiataloknak a hidrotechnika, nem jövőkép az, hogy majd az állami rendszerben vízügybe vagy hasonló jellegű technikai szervezeteknél dolgozunk. Amelyik ott van, annak egy része elmegy aztán, tehát ez egy külön probléma. Tehát én például nem találok évek óta épkézzább olyan fiatal embereket, amire azt mondom, hogy mitől 10 év múlva rá lehet bízni dolgokat. Mert nem. Mert egyszerűen nem divatos ez a szakma.
Igazgató úr, köszönöm, hogy itt volt velünk. Hát remélem, hogy ne értse félre. Remélem, hogy egyre ritkábban lesz ilyen alkalmunk, amikor vészhelyzetet kell kommentálnunk, és abban is reménykedem, hogy menet közben azért lesz olyan tetőteraszunk, ahova nem kell homokzsákokat fölhordani, és ahol például arról is beszélhetünk majd érdemben és részletesen, hogy ez a szakember utánpótlás mitől lehet gördülékenyebb és hatékonyabb, mert hogy az az igazság, hogy jó, hogy van gát, de ha nincs ember a gáton, akkor az gond. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm, további szép estét kívánok, illetve arról is beszélgethetünk majd, hogy milyen olyan típusú projekteket gyártunk most, ami a zöld környezetről szólnak. Megpróbálunk lépni a minőségét, kivonjuk egyre jobban a betont, és például Váradon van egy nagyszerű projektünk, 22 kilométeren Váradtól a határszerzényig, a sebes körülbelül egy zöld koridort hozunk létre európai pénzekből. De ez legyen egy jövőbeli adásnak a témája.
Jegyeztem, és akkor majd koridorokról, zöldítésről és környezetbarát...
És visszaláposításról
fogunk beszélni. Köszönöm még egyszer a lehetőséget.
Szép estét kívánok a hallgatóknak. Köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig a türelmét is és a figyelmet köszönjük. Tetőterasszal holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.